Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna mai vendége Gíró Szász András, politikai elemző, a Századvég Alapítvány igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az egyik ismerősömmel beszélgetve valamelyik nap mondtam neki, hogy megkezdődött a választási kampány. Furcsán nézett rám, hogy tényleg? Milyen kampány ez, amiben már benne vagyunk?
Azt talán elmondható, hogy 1990 óta az első olyan választások elé nézünk, amikor több kisebb párt, pár közepes párt és egy jelentős társadalmi támogatottságú politikai erő vesz részt ebben a kampányban, illetve a választásokon. Ebből fakadóan különböző érdekeltségeik vannak abban, hogy milyen kampányt vigyenek, milyen kampányt vállaljanak föl. Ugye a legnagyobb támogatottságú politikai erőnek, a Fidesznek olyan nagy a támogatottsága, amely nem nagyon változtatható meg, még egy jó kampányal sem, legfeljebb megtartható az a bázis. Ebből fakadóan alapvetően a kampányelemek, amelyeket részben lehet látni, részben prognosztizálni lehet a jövőre, alapvetően azt a célt szolgálják, hogy minél nagyobb mértékben tartsák meg a választóikat, és minél nagyobb mértékben ösztönözzék a választásokon való részvételre. A szocialista párt, amely ugyan társadalmi támogatottságát figyelembe véve érdekelt lenne abban, hogy hosszú kampány legyen, minél tovább tudja mozgósítani a saját részben apolitikussá, részben pedig hát valamilyen oknál fogva tőlük elforduló korábbi választóinak jelentős részét, azonban abban a kényszerhelyzetben van, hogy nem nagyon tud tartalmat vinni a kampányába, nem nagyon tud politikai mankókat adni a választóinak, amivel elmehetnének az urnákhoz, most képletesen szólva, és avval is szembesül, hogy az a típusú politikai kampánytechnika, amire a 2002-2006-os választási kampányát felfűzte, amely alapvetően a negatív kampányra épült, az az előző 4 év politizálásából fakadóan sokkal kontraproduktívabb lehet, mint korábban, hiszen egy negatív kampány technikát csak akkor lehet érdemben véghez vinni, hogyha nem csak a célját találják meg a negatív kampánynak, tehát a célpontját, hanem legalább a saját bázisuk számára valamiféle hitelességet tudnak felmutatni, tehát befogadóvá tudják tenni a saját bázisukat a negatív kampányra, tehát magukat hitelesnek tekintik. Ebből adódóan elég jelentős defektusa van a szocialista pártnak.
A kampány elején nyugdíjas tematika az nem azt bizonyítja, hogy ez a negatív kampány azért mindig működik? Ezt ugye arról azóta állítólag 4 millió szavazót veszített a Fidesz ezzel a nyugdíjas csörtével.
Igen, nagyon nehéz megmondani, hogy mivel kapcsolatban veszített a Fidesz 4 millió szavazót. A Sonda Ipsosnak volt egy mérése, amely mérés alapján azt a számítást tették közé, hogy mintegy 200-250 ezerre csökkent a Fidesz szavazó bázisa. Ugye azt is látni kell, hogy ezek a mérések, így a Sonda mérése is egy 3,5%-os hibahatárral kalkulál, és egy 3,5%-os hibahatár plusz-minusszal számolva, tehát ez lehet ekkora, picit nagyobb is, lehet picit kisebb is. Ugyanakkor például a Századvég, hogyha nem a választói attitűdöt vizsgáljuk, hanem mi például vizsgáltuk kifejezetten a nyugdíjkérdéssel kapcsolatban az emberek hozzáállását, véleményét és reakcióit, akkor azt láttuk, hogy a nyugdíjkérdéssel kapcsolatos generált vita az emberek jelentős részében, sőt azt kell mondjam, hogy a szocialista párt szavazóinak jelentős részében is, nem többségében, de legnagyobb részében, 30-valahány százalékban, egy olyan típusú következtetést hozott, hogy igazából ez nem valóság, hanem egy kampányelem, és a szocialisták csak kampányelemként használják a nyugdíjfelvetést. Tehát itt egy nagyon sajátos helyzettel állunk szemben, nem tudjuk egyértelműen azt mondani jelen pillanatban, hogy a nyugdíjvita az negatívan vagy pozitívan zárul valamelyik párt részére, ez a nyugdíjvita jelenleg is folyik. Az én meglátásom szerint az előző két választási kampány és a választási kampány következtében bekövetkező kormányzás nagy mértékben eltávolította a politikától a választói társadalom egy jelentős részét, és ugyanakkor bizonyos fokig kijózanította a különböző kampánytémákkal kapcsolatban, hogy milyen fogékonyságot mutasson, illetve hogy megpróbáljon mögé látni. És azt gondolom, hogy szerintem a mostani választásokban a nyugdíj kérdése az a két nagy pártot, vagy legalábbis szervezetileg a két nagy pártot, mert társadalmi támogatottságot tekintve itt már nem beszélünk két nagy pártról, de szervezetét tekintve a két nagy pártot nagyjából egálba fogja hozni.
De hát ennek most látszólag az az eredménye, hogy gyakorlatilag nincsen kampánytéma.
Ennek az az eredménye, ugye két pártról beszéltem korábban, hogy a Fidesz és az MSZP számára miért nem kedvező a korai kampány beindítása. Ugye vannak más pártok is azért itt a palettán. Ugye a Jobbiknak kifejezetten kedvező a korai kampány beindítása, hiszen az ő üzenetei, az ő hát politikai kommunikációja az mindenképpen azon alapszik, hogy egyrészt hatalmas szereteket próbál kiragadni mind a szocialisták, mind a Fidesz választói bázisából. Másrészt megpróbálja elérni azt, hogy minél több változást óhajtó szavazó, és direkt így fogalmaztam meg, mert a méréseink szerint a magyar társadalom több mint 3/4 politikai preferenciától függetlenül változást akar. Minél több változást akaró magyar választópolgár valamiféleképpen megossza a szavazatát, mégpedig abban a formában, hogy a Jobbik egyéni képviselői alapvetően személyiségüknél fogva nem tudnak szavazatot gyűjteni, hanem a mögöttük álló párttal azonosítva tudnak esetlegesen szavazatot gyűjteni, míg a Jobbik, mint párt, magában szavazat vonzó képességgel bír, ezért a Jobbik abban reménykedik, hogy még a képviselőivel szemben esetlegesen a jobban preferált képviselőkre adják nagyon sokan a szavazatukat, de pártként a Jobbikot preferálják majd, és ezért szétszavazás.
Tehát most arról beszél, amiről Orbán Viktor is beszélt, amikor azt mondta, hogy mind a két szavazatra szükség van, hogy esetleg egyéniben a Fidesz jelöltjére szavaz adott esetben valaki listán, meg mondjuk a Jobbikra?
Azt gondolom, hogy ez egy reális veszély. Csak én azt is megfogalmaznám, hogy ez nem csak azért reális veszély, mert ezáltal befolyásolja nyilvánvalóan a választások végeredményét, mert felerősít egy politikai erőt, egy másik politikai erőt meggyöngít, hanem a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy a kormányzás képességet adott esetben korlátok közé szoríthatja.
Azt mondta, hogy a Fidesznek most az az érdeke, hogy megtartsa a szavazóbázisát, illetve hogy mozgósítsa. Egy ilyen kampányán hogyan lehet mozgósítani? Vagy hogyan fog változni ez a kampánya, hogy közeledik a választási időpontja, mire lehet számítani most?
Azt gondolom, hogy a Fidesz a választási kampány utolsó hónapjára helyezi a hangsúlyt. Ennek az utolsó hónapnak pedig kampánytechnikai szempontból nyilvánvalóan a két fő cél kitűzése az elsődlegesen a szavazók megszólítása és mondjuk azt, hogy a szavazói kedv fenntartása vagy akár növelése a saját bázisban. Másodlagosan pedig pontosan azon a választói bázis határán elhelyezkedő szavazók számára, akik akár a Jobbik felé, akár az apátia felé kacsingatnak, hogy így ilyen nem szépen, de érthetően fejezem ki magam, azok számára egyértelműsíteni azt, hogy megfogalmazhatnak más politikai erők számukra kedvező, vagy kedvezőbb, vagy jobban tetsző üzeneteket, azonban egyetlen egy politikai erő lesz képes kormányt alakítani és végrehajtani azokat. Tehát magyarul az emócióval szemben megpróbálják valószínűleg a kampányban a rációt előtérbe tolni ezen szavazók megszólításánál, megfogásánál.
A baloldalból kiábrándult szavazókat nem próbálják megbevonni? Vagy ez túl kockázatos?
A baloldalból kiábrándult szavazóknak egy kisebb része már jelenleg is azt gondolom, hogy a Fidesz szavazóbázisát bővíti. Nem mélységében elkötelezett szavazói ők a Fidesznek, de egyrészt valamilyen módon változást akarnak, másrészt világosan szembesültek a szocialisták kormányzás képtelenségével, és érzékelik a most nem patetikusan, de mégis ezt a kifejezést használva az idők szavát arra, hogy nincs több lehetőségünk húzni, halasztani a dolgokat, hatékony, következetes és döntésképes kormányzatra van szükségünk, lényegében attól függetlenül, hogy milyen politikai színezetet ölt. És ez nyilvánvalóan lefed egy kisebb bázist a szocialisták volt szavazói közül. A szocialisták és a szabaddemokraták ex-szavazóinak a első számú levadászását az MDF jelöli meg maga számára. Tehát azt világosan kell látnunk, hogy a Magyar Demokrata Fórum azzal az úttal, amit bejárt, és most nem is feltétlenül a botrányairól kívánok itt beszélni, hanem arról a pragmatikus hozzáállásról, ami nem ideológia mentén nem eszmék mentén, hanem a politikai erőviszonyok rációit figyelembe vevő következtetések mentén határozta meg az elmúlt másfél-két évben a Demokrata Fórum stratégiáját, és ebből levezethetően taktikai lépéseit is. Most ebből adódóan egyértelmű az MDF számára, hogy a parlamentbe jutást azt csak is kizárólag annak köszönhetik, amennyiben bekerülnek a parlamentbe, hogy a Szocialista Párt és a Szabaddemokraták lényegében felélték a hitelességi tartalékaikat. A Szabaddemokraták annyival kisebb szintről indították ezt a felélést, hogy lényegében már eltűntek. A szocialisták, mint egy nagy, hát gyűjtő tömegpárt inkább, vagy baloldali néppárt, nem is tudom, melyik definíció lenne a helyes, mindegyikben van igazság, és mindegyik egyben hamis állítás is, pedig jóval nagyobb bázisból, ugyan százalékos arányban többet vesztett, de a nagyobb bázisból fakadóan azért még jócskán talpon van. Szóval mindezeknek köszönhetően egyértelműen definiálta a Demokrata Fórum, hogy hol van az ő vadászterülete, és lényegében ettől függ, hogy milyen üzeneteket és milyen hiteles üzeneteket tud küldeni erre a területre, hogy bekerül-e a következő parlamentbe vagy sem.
Ez az MDF-SDS együttműködés, erről lehet már tudni, lehet valamilyen módon érezni vagy mérni, hogy ez jó húzás volt-e? Vagy jó húzása?
Mérni még legalábbis mi nem mértük. Nyilvánvalóan mindenkinek van gondolata, elképzelése, tehát a nem mérésen alapuló elképzeléseimet vagy gondolataimat el tudom mondani erről. Na, azt gondolom, hogy a Demokrata Fórum az elmúlt másfél-két évnek köszönhetően, de akár mondhatok 3 évet is, lényegében szétzilálta a struktúráját, és bizonyos szempontból szétzilálta a humán erőforrását, a klasszikus értelembe vett MDF-es hátteret, és ebből adódóan a mostani választásnak mint egy médiapárt indult neki, amely politikai erőnek 2-3 frontembere kellő reprezentáltsággal bír a különböző média felületeken, ugyanakkor se struktúrájában, se anyagi forrásait tekintve, sem helyi szervezeteit tekintve nincs meg az a háttere, amely mondjuk annak a technikai előfeltételnek, amit hívünk kopogtató cédulának, jelöltállításnak, megyei listák állításának, országos listállításnak eleget tudott volna tenni. Ebből fakadóan ezen hiátusságot orvoslandó szinte hát kínálta magát az egyesség.
Jó, de hát az első látásra nem tűnik egy jó húzásnak, maga mellé vett egy olyan pártot, amire mindaz érvényes, amit az előbb az MDF-ről elmondott, azzal a különbséggel, hogy még az a 2-3 vezető arc sincs, mint ami az MDF-ben.
Ebben önnek teljesen igaza van, és akár akkor itt most szerepet is cseréltünk, mert az értékelését teljesen osztom, hogy az MDF óriási kockázatot vállal, de hogyha megnézzük az MDF 3-4 évét, akkor folyamatos vabank politikai játékot játszik, lényegében sok minden, sokszor feltesz majdnem mindent egy lapra. Most is ezt látjuk. Ugyanakkor, hogyha klasszikus értelemben a politikai napról napra való élést vagy túlélést vesszük figyelembe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a között választhatott, hogy elbukik-e azon a technikai előfeltételen, amit a kopogtató cédulák és a listák állítása és az egyéni jelöltek állítása jelent, vagy pedig megpróbálja abszolválni ilyen kétes és nem egyértelmű következményekkel bíró szövetségekkel, és utána meglátjuk, hogy hogy alakul a választás.
Jobbik. Sok szempontból teljesen új jelenség. Az első olyan párt, amit újnak lehet nevezni, és úgy tűnik, hogy megragad az európai parlamenti választások óta ott van. A legutóbbi közvéleménykutatási eredmény azt mutatja, hogy jóval 10% fölött van a biztos szavazók körében, gyakorlatilag a Szocialista Párttal majd, hogy nem egy szinten.
A Jobbik megjelenése és a Jobbik szereplése, a Jobbik eredményei lényegében idejét múltát tették azt a szinte dogmaként kezelt politikai elemzők, politológusok által vallott tézist, hogy a magyar pártrendszer az bebetonozódott két nagy pólus mentén. Magamat is ide sorolva természetesen, már úgy értem, a
két évettel ezelőtt beszéltünk arról, hogy milliárdok kell lennének ahhoz, vagy legalábbis nagyon komoly anyagi források ahhoz, hogy egy párt országosan
egy
labdába tudjon
beruházás rúgni. Az így van. Egy valamivel nem számoltunk akkor, amikor erről beszélgettünk tényleg évekkel ezelőtt, hogy Kicsit másképp megközelítve, azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan típusú politikai erő, mint a Jobbik, amely lényegében egy társadalmi elégedetlenséget, társadalmi ellehetetlenülést, társadalmi kilátástalanságot meglovagoló politikai szervezet, és ebből fakadóan nőtte ki magát. Egy ilyen típusú politikai szervezet csak akkor jöhet létre, legalábbis ilyen hirtelen nagy támogatottsággal, hogyha húzamos ideig, tartósan és az emberek számára nyilvánvalóvá válóan rossz kormányzás folyik egy országban. És egy rossz kormányzást nem csak úgy értem, hogy az emberek azt látják, hogy a politikai, kormányzati elit valamilyen módon nem következetes, hanem a mindennapjaikra lecsapódóan érzékelik már a rossz kormányzás következményeit. Ez a magyar társadalomban sajnos olyan jelenségeket szült, hogy a magyar társadalom széles tömegei lehetetlenültek el egzisztenciálisan és jövőképet tekintve is. A magyar társadalom széles tömegei váltak reményvesztetté. És azok, akik reményvesztetté válnak és ellehetetlenülnek a szó hétköznapi értelmében, azok általában alternatív megoldásokat keresnek politikailag is. És hogyha valaki korábban a szocialista pártnak, vagy talán a Fidesznek volt szavazója, az ilyenkor nem a másik oldalon keresi direkt módon a megoldást, hanem egyfajta radikális megoldás irányába nyúl, több okból. Egyrészt a radikalizmus vagy a szélsőséges politikai megnyilvánulás sokkal direktebb formában fejezi ki esetlegesen az ő problémáikat, vagy vélt és valós okait a problémáiknak. Másrészt kellő populizmussal, de a problémákra rávilágít ugyan, de a megoldásokat nem feltétlenül tolja az első vonalba bele. Tehát magyarul nem szembesül a választó avval, hogy az ő problémájára való megoldás az milyen fájdalmakkal jár együtt. Ez óhatatlanul hozzájárult a Jobbik térnyeréséhez. Ugyanakkor azt is el lehet erről mondani, hogy a rossz kormányzás által létrehozott Jobbikot semmi mással nem lehet érdemben anulálni, mint jó kormányzással. Ugyanis az előbbi állításomnak van egy másik következtetése is, mégpedig az, hogy a Jobbik jelenlegi szavazóbázisának viszonylag kis része, amelyik ideológia alapon kötődik a Jobbikhoz, sokkal nagyobb része, vagy egzisztenciális alapon, tehát ellehetetlenülési alapon, vagy pedig abból az okból fakadóan, hogy a Jobbik egy-két olyan témát tűzött mind a kampányában, mind a politikai építkezésében az ászlajára, amely témák lényegében az elmúlt 15-20 évben a magyar politikában tabunak számítottak. És ezeknek a témáknak a meglovagolása lényegében lehetővé tette számára, hogy olyan választói falakat romboljon le, amely választói falak lerombolásával nem csak korábban agilis és más pártok irányába elkötelezett szavazókat szerzett meg, hanem hozzáfért ahhoz a választói réteghez is, aki akár 1990 óta soha nem vett részt aktívan a választásokon. Ez lényegében a Jobbik társadalmi bázisának a növekedésének az alapja szerintem. És ugyanakkor pontosan ennek az alapnak a heterogén volta okán, tehát hogy nem ideológiai bázison növekszik, heterogén volta okán egy jó, hatékony és mondjuk azt, hogy kivezető utat felvázoló, nem könnyű utat, de kivezető utat felvázoló kormányzással pár év alatt anulálni lehet a Jobbikot.
De ez a mostani választásig már nem fog megtörténni.
Ez a mostani választásig nem fog megtörténni, ugyanakkor azt gondolom, hogy mivel a mostani választásig nem fog megtörténni, ezért a Jobbik valószínűsíthetően második-harmadik pozícióban a magyar parlament része lesz, és az elsődleges törésvonal a következő parlamentben a Jobbik és a Fidesz között fog húzódni.
Erről fogunk beszélni részletesebben, de még nagyon picit térjünk vissza arra, amit mondott, hogy a politikából kiábrándult szavazóknak ugye több lehetősége van. Az egyik az, amiről beszélt, hogy egy választanak maguknak egy radikális pártot, a másik meg, hogy nem mennek el választani. Ebből a szempontból is érdekes ez a kampány, és érdekes lesz ez a választás, mert azok között, a politikai erők között, akikről eddig beszéltünk, vannak olyanok, akiknek egy alacsony részvétel volna jó, és vannak olyanok, akiknek magas részvétel volna jó, és olyan is van talán, akinek magas részvétel volna ugyan jó, de nem nagyon van mivel mozgósítania.
Hát ugye most a tróva intem magunkat, hogy a számisztikába eltűnjünk, de azért az világosan látszik, hogy egy minimális az érvényesség határát leginkább súroló választási részvétel az például a Jobbiknak nagyon kedvez, mert nagyon agilis és biztosan mozgósítható szavazóbázisuk van, és ez a szavazóbázis, hogyha egy adott egységként kezeljük, akkor számarányát tekintve, ha nem is változik, de százalékos arányát a részvétel függvényében azért módosítani tudja, tehát nyilvánvalóan nagyobb százalékot képez akkor, hogyha a részvétel 50% közelébe húzódik meg. Azt is látni kell, hogy mondjuk a legnagyobb ellenzéki pártnak, a Fidesznek egy olyan típusú stratégiája van, hogy a saját választói bázisát minél jobban mozgósítsa, de azon kívül ne fejtsen ki mozgósító hatást. Elsősorban arra gondolok, hogy ne fejtsen ki olyan hatást, amellyel magával szemben mozgósíthatja, hogy egyébként a bénultságukban a megszólításra képtelen szocialisták választóbázisát. Ez azt jelenti most, óvakodva a konkrét számoktól, de mondjuk 50-60% közötti részvételi arány kifejten ennek a politikának kedvez. Hogyha 60% fölött van a részvételi arány, akkor azt gondolom, hogy akkor könnyen elképzelhető, hogy a szocialisták valamilyen úton, módon, direkt, indirekt módon maguk mellett, vagy a Fidesz-szel szemben, maguk mellett, vagy a Jobbikkal szemben, teljesen mindegy, valamilyen formában mozgósítani tudták a szavazói bázisuk egy részét, ez megint az arányt változtatja. A 2010-es választás azért nagyon sajátos választás, mert igazából a kormányzati felhatalmazás mértékéről szól. Legalábbis most két hónap a választások előtt nem a választásokat megjósolva, de a jelenlegi helyzetből kiindulva igazából a választásoknak ez a tétje, hogy a következő kormányzat milyen felhatalmazást kap, ebből fakadóan milyen érdemi politikai változásokat tud megindítani az országban, ebből fakadóan lesznek-e olyan gátjai, amely gátak abszolválása érdekében kénytelen lesz politikai alkukat kötni az ellenzékével, elsősorban nem a Jobbikra gondolok itt, hanem akár a szocialistákra, akár ha az MDF-be kerül az MDF-re, és mit kell beáldoznia ezeknek az alkuknak az oltárán, amennyiben nem kap akkora felhatalmazást, hogy azokat a korlátokat, amelyeket a kétharmados törvények jelentenek, maga le tudja rombolni.
Innen folytatjuk a beszélgetést egy rövid szünet után. Az Aréna mai vendége Gíró Szász András, politikai elemző, a Század Vég Alapítvány igazgatója.